Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 130. Zsoltárunk első versét. Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen.
Teljes szívből kiáltok szüntelen. E síralmas mélységből hallgass meg, Úristen, nyisd meg te füleidet, mi döntés.
Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet és a képernyők előtt ülőket, és Isten hozott benneteket.
Énekelünk most az ige hirdetésre készülődve 275. dicséretünk lesz az énekünk, az Úristen az én reménységem.
Segítségünk, Isten tiszteltünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 3. fejezetében, az 1-től a 19-ig terjedő versekben eképpen. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap valamit. Péter így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép. Amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott hozzájuk az úgynevezett Salamon csarnokba. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, miért csodálkoztok ezen? Miért néztek úgy ránk, minthogyha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink istene megdicsőítette szolgáját Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és az igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkos bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Őt Isten feltámasztotta a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg Jézus neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, testvéreim, hogy tudatlanságból cselekedtetek, amint a ti előjáróitok is. De Isten így teljesítette be azt, amit minden prófétája által előre megmondott, hogy az Úr Krisztusa szenvedni fog. Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltörölhettessenek a ti bűneitek. Isten tegye áldotta az ő igéjének hallását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk! Köszönjük neked ezt a vasárnap reggelt. Köszönjük neked azt, hogy ma is változatlanul szólhat a te igéd, és azt hallhatjuk akár személyesen, akár a világhálón keresztül. Köszönjük neked, hogy ugyanúgy szólsz hozzánk, mint annak idején, akár Péteren keresztül az ott levő sokasághoz. És úgy teszed ezt, hogy pontosan ismersz bennünket, hogy látod a szívünk gondolatait, hogy látod a mi szükségünket, látod azt, hogy mivel foglalatoskodunk a hétköznapokban, hogy mi az, ami talán nyomaszt vagy terhel bennünket, hogy mi az, ami felett örülünk, és mi az, ami fontos nekünk. Urunk, kérünk téged, hogy szent lelkeddel így tegyed készé a mi szívünket a te igédnek hallására. Hadd vehessük el azt az üzenetet, amit elkészítettél a számunkra egyen-egyenként, és köszönjük neked, hogy ilyen fontosak lehetünk a számodra. Kérünk téged, tedd egyé a mi szíveinket itt a gyülekezetben. Kérünk téged arra, hogy te, a te szent lelked által munkálkodj a mi szívünkben, hogy az életünk gyümölcsöt teremhessen mások javára és a te országod dicsőségére. Szent lelkedet küld el közénk. Ámen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 234. dicséretünket. Gyerkérjük Isten áldott szent lelkét. Hirdetésem alapigéje megtalálható a felolvasott fejezetben, de a 24., 25. és 26. versekben eképpen szól. A proféták is, Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban számotokra támasztotta, és küldte el szolgáját, hogy megáldjon titeket, ha ti megtértek gonoszságaitokból. Kedves testvérek, nagyon izgalmas mindig, amikor a korai egyház időszakából olvasunk történeteket, olyan érdekes belelátni abba, hogy hogyan született meg az a kereszténység, hogy hogyan alakult meg az az első gyülekezet, aminek a nyomán mi most itt lehetünk, hogy hogyan kezdődött ez az óriási nagy munka, aminek mi most a gyümölcsét élvezhetjük. Nagyon érdekes, mert a jeruzsálemi gyülekezet korai napjaiban a kereszténység nem különült el a zsidó vallástól. Csupán egy dologban, abban a hitben, hogy Jézus a messiás. A mai napig sokan úgy tartják, hogy ahhoz, hogy zsidóként kereszténné legyen valaki, nem zsidóvá kell válnia. Ez azonban nem volt így a kereszténység idejében. A kereszténység hajnalán, sőt, nagyon is zsidók maradtak az első keresztjének. Ugyanúgy részt vettek a kultuszban, gyakorolták a hitüket, igyekeztek a törvény megtartásán, eljártak a zsinagógába, a templomba, megtartották az imádságokat, az étkezések egy kicsit talán mást jelentettek nekik az utolsó vacsora után. De alapvetően nem akartak semmiféle radikális szakadást a judaizmustól. Viszont mindig vallották és megvallották, hogy Jézus Krisztus valóban a messiás, akit Isten megígért. Erre a missziói munkára épp hogy kitűnő lehetőségnek bizonyult a templomi imádságok ideje. Amit Lukács, az apostolok cselekedeteinek írója, ékeskapunak nevez, feltehetően a keleti főkaput, a Nikánor kaput jelölte, ami a pogányok udvarából az asszonyok udvarába vezetett. Valószínűleg a neve miatt is, azért is nevezték ékeskapunak, mert tényleg egy nagyon szépen feldíszített templom kapuról van szó. Itt ült egy születése óta sánta ember. Alamizsnát kérve. Ahogy olvastam ezt az ige szakaszt, olyan érdekes kontraszt volt számomra, hogy elképzeltem vizuálisan ezt a jelenetet. Hogy az ékesnek is nevezett főkapuban ott ül egy mások könyörületére szoruló sánta koldus, aki alamizsnát kér, tehát valamilyen szinten próbálnak segíteni neki, azon van, hogy valamilyen módon kezelhesse a problémáját. De mégis olyan érdekes kontraszt volt a kettő között a számomra, hogy el is képzeltem egy festményen. És biztos vagyok benne, hogy nem véletlen olyan sok ilyen apró finom jelzés, apró finom szimbolika van a Szentírásban. Péter, amikor odalépnek ehhez az emberhez, először is kontaktust teremt vele, megkéri, hogy néz ránk. És amint fogékonyá lesz ezáltal a sánta ember, nem azt kapja, amit akar, nem felületi kezelést, hanem azt, amire szüksége van, a problémája gyökeres megoldását. A történet szemlélői persze, akik látják ezt a csodát, nem látják azonban a csoda forrását. Van egy látható jel a szemük előtt a láthatatlan Istentől, akit a templom közelében, a templom épületen belül, mivel az a evangélista, hát Lukács által használt kifejezés magára, a templom épület komplexumára utal, ami az egész templom hegyen rajta van. Ebben egy ilyen szent helyen is keresik, hogy honnan jöhetett ez a csoda, mi lehet ennek a csodának a forrása. Olyan érdekes látni, ahogyan ez a csoda megtörténik, hogy mennyire hasonló ahhoz, amiket Jézus a földi küldetése során végzett. Hogy Péter és János pontosan tudja azt, hogy hogyan ábrázolja ki Istent a csodán keresztül, hogy olyan összhangban vannak a Szentlélekkel, hogy pontosan tudják, hogy mit kell tenniük. Ahogy a szemlélők odagyűlnek, és ahogyan egyre több ember érkezik, akik nem is feltétlenül voltak ott, amikor ez a csoda megtörtént, kezdetét veszi Péter második ige hirdetése. Ugyanaz az alaphangja, mint a pünkösdié, itt ráadásul még élesebben rávilágít a bűnre, de annál nagyobb szeretettel hív a megtérésre. Az apostolok cselekedetei 5. fejezetének a 12. verséből tudjuk, hogy ez a Salamon tornáca azért is jelentős, mert hogy a keresztények általában itt gyülekeztek össze. A sánta itt marad, nem megy el, mint egy jelezvén azoknak, akik nem látták, hogy kiknek köszönheti a gyógyulását. Péter pedig meglátja ebben a lehetőséget a bizonyságtételre, és ezúttal nem menekül el tőle, hanem megragadja. Átmenve a kapun, Salamon csarnokában elhárítja magukról a dicsőséget, és nyomatékosítja, hogy ők csupán eszközök az Isten kezében, az Isten csodájában. Nem emberi erő, nem az emberi kegyességnek az eredménye ez a csodálatos gyógyulás. Az emberek csodálkozását látva vezeti fel a beszédét, és megalapozza a bizonyságtételét. A Jézusba vetett hit a szövetség Istenéhez kapcsol. Elmondja, hogy alapvetően nem különbözik azoktól, akik ott állnak körülötte, hogy ő maga is azért van itt a templomban, hogy ugyanazt az Istent imádja és tisztelje, akit ők. És ez Lukácsnál egyébként egy nagyon fontos szakasz, hogy nem különíti el a zsidóságot és a kereszténységet, hanem egyfajta folytonosságot jelöl. Közös ugyanis a messiás hit. Ezek az emberek, akikhez Péter beszél, ismerik az írásokat. Régóta várják azt, hogy eljöjjön a szabadító, akit az Isten megígért a proféták által. És voltak olyanok, akiket az nép annak hitt. De kiderült később, hogy nem azok voltak. Jézus viszont nem olyan volt, mint amelyennek a messiást képzelték. Pedig nagyon is világosan jövendőltek róla a proféták. A zsidók számára valamiért mégis összeegyeztethetetlen volt az, hogy a messiás király szenvedjen. Héberül Ebed Jahve, vagyis Isten szolgája, így nevezik ezeket az ige szakaszokat, Ézsaiás 42, 49, 50, 52 és 53-as fejezetekben, amik erről szólnak, ezek az Ebed Jahve énekek, amik elmesélik, elmondják, hogy hogyan fog szenvedni a messiás, hogyan fog szenvedni az Úrnak a szolgája, aki a népe helyett, a népéért szenved, és vállalja magára a szenvedést, és ezáltal válik szabadítóvá. És milyen érdekes, hogy Jézus nem halott, pedig megölték. Hogy ellened döntöttek, de Isten, aki a hatalmasságok fölött is Úr, Jézus mellett döntött. És miután feltámasztotta a halálból, hatalmat adott neki. És Jézus messiási jelzőkkel ihleti, hogy szent, és igaz, mivel, hogy valóban az. Így jövendőlték meg a proféták. Péter prédikációjában, a messiás királlyal való kontrasztban egyértelművé és nyilvánvalóvá válik Izrael bűne, és Isten tette. Jézus megítélésében nagyon éles az ellentét Isten és a népe között. Az írás bizonysága helyett, itt azonban nagyon fontos, hogy a szemtanúk bizonyságtétele szólal meg ezúttal Jézus mellett, az apostoloké, a küldöttei. Lehet, hogy ismerős nektek a történet, az elsősökkel szoktuk tanulni, amikor a 12 éves Jézus ott marad a templomban, és az írásokból tanítja az ott lévő tisztes ősz embereket, akik valószínűleg sokkal nagyobb élettapasztalata és sokkal több idővel rendelkeznek, ami alatt az írásokat olvasták. És Jézus tanítja őket. Nem olyan nagyon rég volt húsvét, és az ezutáni egyik klasszikus igerész az Emmausi tanítványok története. Hogy Jézus az írások alapján tanítja őket, és elmondja nekik, a tanítványoknak, akik nem veszik észre, hogy az Úr Jézus sétál mellettük, hogy miért kellett a Krisztusnak szenvednie, meghalnia és feltámadnia. Péter és János azonban a saját tapasztalatairól beszél. Azt, amit ők is láttak és átéltek, amit megtapasztaltak, amire ők maguk jöttek rá, és ez egy másfajta bizonyságtétel. Az apostoli bizonyságtétel itt a kortársai számára jelzi a szabadulás útját. És nagyon érdekes, hogy Péter itt nem nálánál alacsonyabbakat, nem nálánál tudatlanabbakat szólít meg, hanem a testvéreit. Pontosan tudja, hogy milyen helyzetben vannak, hogy mi az, amit tudnak az írásokból. Pontosan tudja azt, hogy mi történt itt, azon a nagypénteken, Jeruzsálemben. Itt van két nagyon érdekes szó a görögben, a metanoein és az episztrafein. Ha így egymás mellett fordulnak elő, akkor a metanoein a régitől való elfordulást, a gondolkodás módnak a megváltozását, az episztrafein pedig az újból való odafordulást jelenti. Mikor Nikodémus történetéről tanítjuk a gyermekeket, akkor szoktunk a megtérésről beszélni. Hogy mi az a kép, amikor a Jordánból leúsznak a halak a holttenger felé, és amint megérzik a tengernek a sósságát, nem mennek tovább, hanem visszafordulnak, és egy teljesen más úton térnek vissza. Ez nyilván Pál apostol történetében talán leginkább nyomon követhető, leginkább megfigyelhető, de egy ilyen fordulást jelent az, amikor a Biblia megtérésre szólít fel, akkor is, amikor keresztelő János beszélt erről, még mielőtt Jézus megkezdte volna a munkáját. Izrael az írás által olyan világossághoz jutott, hogy megláthatta volna Jézusban a Krisztust, a felkentet, a messiást. De Péter azt mondja, hogy még most sem késő. A szövetség fiai az áldás részesei és közvetítői lehetnek, hogyha vállalják a küldetésüket. Jézus ugyanis elsősorban Izraelé, de nem csak Izraelé. Itt a prófétai szó így lesz áldás, hogyha nyitott fülekre talál. Viszont ítéletet von maga után, hogyha elzárkoznak tőle. Ez ilyen tipikus ószövetségi jelentés tartalom emögött a kettő között. A rabbinikus tanításokban szerepel ez, hogy eléd adtam az életet és a halált. Válaszd az életet. Amikor két út között kell választani. Elmondja Mózesen keresztül még a népnek, hogy az Isten támasztani fog egy másik prófétát, aki hasonló lesz hozzám. És hallgassatok rá, és megmaradtok, de hogyha nem hallgattok rá, akkor elvesztek. Nem megyek most bele, de hogyha esetleg valakit érdekel, akkor nagyon tudom ajánlani, hogy nézzétek meg Mózesnek az életét, és hozzátok párhuzamba Jézus életével. Egyszer voltam egy ilyen előadáson a teológián, ahol a vendégprofesszor levezette, hogy milyen apróságokban párhuzamba állítható a kettejüknek a története. A kettőknek a tettei, amikor felmennek a hegyre, és a megdicsőülés, amikor lejönnek a hegyről, és csalódás, és még számos ilyen más dolgot tudnék sorolni ebből. És ezzel is kihangsúlyozzák az apostolok az evangéliumokban, és itt Lukács is, hogy Jézus a Mózes szavai által megígért próféta. A személyes döntés, a megtérés nem csupán lehetséges azonban, hanem szükséges is ez alapján. Hadd szóljak egy kicsit a prófétákról, hogyha már szerepel a textusban, hogyha már maga Lukács is előhozza őket. Ez a szó a görög pró és a fémi szavakból tevődik össze, ami azt jelenti, hogy valakinek a nevében beszélni. Valakinek a szószólójának lenni. A héber nábi viszont a küldöttet jelenti. Itt Sámuel van név szerint említve, és a negyedikesek, hogyha esetleg hallják ezt, vagy nézik, akkor tudhatják, akiket tanítok, hogy nagyon különleges, mivel hogy Sámuelnél még írja a Szentírás, hogy őt még régen látónak nevezték. Hogy ekkor még nem használták a próféta kifejezést, ami utána az Ószövetségben megjelenik több helyen, és még Mózes kapcsán is, hanem ő látó volt. És egy kicsit azt mutatja be nekünk, vagy azt sugallja ez a szó, hogy látomásokat láttak ezek az emberek. Hogy valamilyen módon megkapták az Istennek az üzenetét, és azt adták tovább a népnek. Ez azonban nem mindig szavakkal történt meg, hanem olykor-olykor szimbolikus cselekedetek formájában. És számos ilyen nagyon érdekes dolog történik, amilyen furcsának tűnik, amikor Jeremiás jármot vesz a nyakába, vagy amikor Hóseás feleségül vesz egy parázna nőt. Nagyon-nagyon sok ilyen érdekes, és kicsit külön normális ember számára megbotránkoztató dolgokat kér olykor Isten a prófétáitól. És ezekkel mind szimbolizál valamit, akár az Isten és a nép kapcsolatát, akár egy figyelmeztetést. Szélesebb értelemben azonban azok is prófétának számítanak, akik úgy általában Isten üzenetét közvetítik, és így lesz a hagyomány szerint Mózes és Józsué is prófétává, de nagyon érdekes, hogy később János apostol is, az Új Szövetség egyetlen próféta íratával, a Jelenések könyvével. A próféták öröksége tehát, talán ezzel egy kicsit már közelebb kerültünk, hogy az Isten üzenetének a közvetítése, az Isten küldöttének lenni szavakkal és tettekkel egyaránt. Az Ószövetségben kiemelten fontos hagyományozás, az örökség továbbvitele. Erre hívja el a köréjük gyülekezett sokaságot Péter a Szentlélek által, hogy kapcsolják össze a szálakat, legyenek a szövetség népe, és teljesítsék be azt, amire elhívattak, hogy töltsék be azt a küldetést, amire az őseik, a proféták is felszólították őket, amit ők elkezdtek, az Isten emberei. Ugyanazt a görög szót lehet használni a feltámasztás és a profétai meghívás jelölésére, írta ez egyik kommentár. A magyarban is a profétát támaszt, neked az Úr, egy ilyen érdekes dolog, és érdekes, hogy ez a görögben is megjelenik, a feltámasztás, a profétát támasztása. Mózes, amint említettem, ezt jövendőli, hogy Urunk, Istenünk, hozzám hasonló prófétát támaszt majd nektek, testvéreitek közül, hallgassatok rá. Lukács pedig ezt egyértelműen Jézus feltámasztására is értelmezi. Isten szó szerint feltámasztott egy másik prófétát. Lukács mindenképpen Mózes az első és az egyik legnagyobb prófétának tartja, Jézus pedig hozzá hasonló prófétává, ezért aki nem fogadja el az Úr Krisztust, mint a feltámasztott prófétát, aki az apostolain keresztül szól, az kiveti a népből. Így ez az apostolok cselekedetei, a kulcs, harmadik rész, 23. vers, amit nem olvastam fel, ez a kulcs ahhoz, hogy Lukács hogyan oldja meg azoknak a zsidóknak a problémáját, akik nem fogadják el Jézust, és egyúttal ahhoz is a kulcs, hogy Isten a kereszténységet hogyan kapcsolja a népéhez. Mondhatnánk ezt akár, hogy mégis mi közünk van nekünk ehhez? Mi közünk van a szövetség népéhez? Elvégre mi keresztények vagyunk. Teljesen más földrészen, teljesen más országban, teljesen más korban és élethelyzetben. Említettem, hogy Lukács hangsúlyozza, hogy az első gyülekezet nem keresi a szakadást. Ugyanúgy részt vesznek a zsidó kultuszban. Több helyen, de a Galata és a zsidóhoz írt levelekben is olvashatjuk, hogy mi is Ábrahám utódai vagyunk. Nem vér szerint, hanem hit által, mert Ábrahám a hit atyának neveztetik. Ezért a mi küldetésünk is az, ami itt elhangzik. Éppen azt hangsúlyozza, hogy mi, akik a Krisztushoz tartozunk, nem vonhatjuk ki magunkat ebből a küldetésből, hanem ugyanúgy ránk is vonatkozik. Ahogyan készültem, eszembe jutott a konfirmációm. A mi gyülekezetünkben, ahonnan én is származom, máshogy néz ki a konfirmáció, mint ebben a gyülekezetben. És én 13 éves voltam, amikor konfirmáltam két 14 éves társammal együtt egy kis faluban, ahol az édesapám volt a lelkész. És mi még vizsgáztunk a presbitérium előtt megadott kérdésfeleletekből. És nagyon különleges, hogy akkor még nem volt olyan jó élmény megtanulni ezeket, pláne szó szerint. Nem is mindig tudtam szó szerint, mert nem vagyok jó a szó szerinti magolásban általában. De nagyon sok, most felnőttként sok-sok évvel később eszembe jut. És ilyen volt, amikor eszembe jutott Krisztusnak és nekünk is a hármas tisztségünk, aminek az egyike a prófétai tisztség. És a válasz egyik része úgy szól, prófétai tisztem, hogy nevéről én is vallást tegyek. Nem mondja, hogy csak szóval, de az sem, hogy csak tettel. Ilyen egyszerű valójában prófétának lenni. Ilyen egyszerű továbbvinni a prófétai örökséget. Vallást tenni az ő nevéről, amikor csak tehetem. Akár csak Péter és János amúgy meglátták a lehetőséget, és éltek vele, és cselekedtek is. És itt nagyon érdekes, hogy ebben az igeszakaszban nem marad el a cselekedet, és a szó sem egymástól. Mert mind a kettő módon nagyon fontos vallást tenni az Úr Krisztus nevéről. Ahogy ezen gondolkodtam, eszembe jutott egy levél, ezt hadd olvassam fel nektek. Nagyon rövid lesz. 1947-ben Kárpátalján írták. Hatalmas Sztálin! Isten a német fasizmus sok orosz és más nép fiainak vérével törte le. Te a győzelem dicsőségét is magadnak tulajdonítottad. Mindenben Isten helyére helyezted magad. Hatalmas búzamezők mellett nagy táblákon hirdette a dicsekvő felírás. Isten nélkül és imádság nélkül, de műtrágyával és traktorral. Ezért az Úr meg fog alázni, mint Nabukodonozort. Saját fiaid fognak megvetni téged. Amíg időd van, szállj magadba, adj dicsőséget a felséges Istennek. Ez a népednek is a javára lesz. A gőgös Belsazár egy éjszaka birodalmával együtt elveszett. Zimányi József, lelkipásztor és öt társa írta ezt a levelet Sztálinnak 1947-ben. Először a KGB irodavezetője nem akart hinni a személynek, és végül is elküldte őket, mivel nem találta őket veszélyesnek, csak vallási fanatikusok gondolta. Legyintett rájuk, hogy bizonyára elment az eszük. Rövid idő múlva ismét beidézték őket, és megkérdezték ők tőlük, hogy tulajdonképpen mit is akarnak. Ők pedig másodjára is megfogalmazták a Sztálinnak szóló levelet. Vigyázzon, mert Isten nem hagyja az ő dicsőségét meglopni. Végső soron minden ember neki tartozik felelősséggel, számadással. Ez már egy nagyobb terjedelmű levél volt, de lényegében ugyanazt tartalmazta, mint az első. Másodszor is elengedték őket. Aztán valahol valakik máshogyan döntöttek a sorsukról. Zimányi József a 30. születésnapján éppen imádkozott, amikor csöngettek. Ezután 92 hónapos fogság következett számára a kényszer munkatáborokban. Az Úr viszont csodálatos módon megőrizte és megtartotta őt, és hazatérhetett. Ezt követően még évtizedekig szolgált Magyarországon és Kárpátalján, a határon túl is, élete végéig, 1998-ig. A rendszerváltáskor pedig 1990-ben őt kérték fel, hogy tartson Isten tisztelt az első szabadon választott országgyűlésben. Vannak ilyen példaértékű kiállású emberek, akár csak a német evangélikus lelkészé Bonhoefferé is, aki a náci Németország idején kapcsolódott bele az ellenállási mozgalomba, és került börtönbe, és kevésen múlt, hogy nem érte meg a világháború végét. Maga Heinrich Himmler, az SS főparancsnoka személyesen adott parancsot a kivégzésére, melyet április 9-én hajnalban a flossenburgi koncentrációs táborban hajtottak végre. Testvérek, a múlt vasárnap is elhangzott, hogy ma napjainkban, hazánkban ránk nem vár bebörtönzés, kényszermunka vagy halál, ha vallást teszünk a világot teremtő és igazgató Isten nevéről. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem volna fontos. Ennek a közönnyel teli, irányát vesztett és bizonytalanságban vergődő világnak nagyobb szüksége van rá, mint valaha, hogy ne csupán szavakkal, de tettekkel is hitelesen beszéljünk a Krisztusról. Akár csak azzal, hogy lehajolunk a másikhoz. Hogy nem figurázzuk ki, vagy gúnyoljuk ki azt, akit a körülöttünk állók, igen. Hogy összetartunk, vagy szólunk egy jó szót, amikor szükség van rá, vagy hogy tudunk megbocsátani. Hogy ne az egyház nagy méltóságai, hanem az Úr Jézus Krisztusban való testvér fogja meg a testvér kezét. Ahogyan Péter és János tett vallást Jézusról, nem nálánál rosszabbnak tartott embereknek, hanem a testvéreinek. Azonban ahhoz, hogy erre képesek legyünk, újra és újra a mindenható Isten színe elé kell járulnunk. Meglátni és felismerni azt, aminek az életünkben nincs helye, és visszafordulni ő hozzá. Péter ige hirdetése nem csupán egy 2000 évvel ezelőtt az ott lévő zsidóknak szólt, hanem mindenkor szól az Úr Krisztus egyházának, ahogyan az első gyülekezetnek, úgy a mi gyülekezetünknek is. Adja Isten, hogy akarjuk meghallani és megszívlelni Péter ige hirdetését. Akarjuk beleállni abba a küldetésbe, ami a proféták öröksége, hogy így lehessünk hiteles eszközök a szabadító Isten kezében. Amen. Válaszol az ige hirdetésre, énekeljük a 445. dicséretünk első, második és ötödik, hatodik verseit. Szólsz hozzám, Istenem! Imádkozzunk. Úr Jézus, nem tudunk elég hálásak lenni azért, amit értünk tettél. Nem tudjuk soha felfogni azt a hatalmas áldozatot, amit hoztál értünk. Nem tudjuk soha felmérni ésszel vagy szívvel, hogy mekkora is az a kegyelem, amit kaptunk benned. Olyan sokszor hozzászokhattunk talán ahhoz, amikor emberek lezárnak előttünk, amikor elszalasztunk egy lehetőséget, és soha többé nem nyílik ki az ajtó. De a te kegyelmeddel szabadítást, megtérést és új életet kínálsz mindazoknak, akik hozzád jönnek. Akkor is, hogyha korábban nem ismertek fel. Urunk, hadd hozzuk így eléd a mi terheinket. Hadd hozzuk eléd mindazt, ami miatt olykor nem láttunk tégedet, amiért nem vettük észre az ékes kapuban a sántát, azért, amiért nem foglalkoztunk azzal, hogy te célt és küldetést adsz az életünkbe. Olyan könnyű elsétálni a dolgaink mellett, azok mellett, amik a feladataink volnának, mert biztosan nem érint minket. Olyan sokszor átvesszük ennek a világnak a közönyét. De kérünk téged, Urunk, hogy hadd lehessünk ismét közelebb hozzád. Te adj nekünk olyan szívet, olyan összetartást, amivel magunkon, a társunkon, a testvérünkön kívül másokat is közelebb vihetünk hozzád, amivel könnyebb lesz a te utadon járni. Urunk, adj nekünk meg mindazt az erőt, mindazt az eltökéltséget, ami szükséges ahhoz, hogy ráléphessünk a mi küldetésünk útjára, hogy betölthessük mindazt, amit elkészítetett a számunkra, hogy azok lehessünk, akinek megálmodtál bennünket. Köszönjük neked a prófétai örökséget, köszönjük azt, hogy vallást tehetünk a nevedben, a te nevedért, és kérünk téged, hadd imádkozzunk így azokért, akik ezt nem tehetik meg büntetlenül. Imádkozzunk az üldözöttekért, és mindazokért, akik távol érzik magukat tőled, akik talán rejtőzködnek, vagy nem vállalhatják olyan szabadon és olyan békében, mint mi, azt, hogy hozzád tartozunk. Erősíts meg bennünket, és vértesz fel bennünket a szolgálatra, a küldetésre. És addurunk, hogy ez ne csak fellángolás lehessen, hanem az életünk célja. Te segíts bennünket, hogy a mi elhatározásunk szilárd maradhasson, és vonj magadhoz közel, hogy érthessük, amit értetni akarsz velünk, és láthassuk, amit láttatni akarsz velünk. Köszönjük neked, hogy te nem fordulsz el tőlünk, és itt vagy. Kérünk téged, hogy hallgass meg így is, amikor egy csendes percben eléd visszük a mi imádságunkat. Köszönjük Istenünk, amiért te meghallgatsz bennünket. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldás vétele előtt énekeljük záró énekünket, a 455. énekünk 1., 2., 5., 7., 8. és 9. verseit. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.
Testvérek, menjünk át!
Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet néked. Ámen. Áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra. Amen.